Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A múltkori alkalommal az Európai Unió fejlődéséről és benne Magyarország szerepéről beszéltünk. Most is ezt szeretném folytatni. A Maastrichti kritériumokkal a sokat emlegetett 5 pénzügyi stabilitási kritérium megbeszélésével, és folytatnánk azzal, hogy Magyarország és az Európai Unió kapcsolatában hazánk miként állhat jól helyt, pénzügyi téren, növekedés terén, de legfőképpen, hogy miképpen szolgálja ez az emberi kibontakozást, polgáraink fejlődését Magyarországon, előrejutásunkat. És a gazdaságot mindig össze szeretnénk kapcsolni a szellemi, erkölcsi, kulturális megújulással, igazi bázisa ez lehet csak a gazdasági fejlődésünknek. A pénzügyi stabilitáshoz Maastrichtban, ez egy holland határváros, ugye, nagyon szép holland történelmi kisvárosban, 1992-ben dolgozták ki ezt az 5 kritériumot, és azért fogadták el, azért javasolták, hogy minden ország tartsa be ezeket, és akkor a pénzügyi stabilitás jól alakul. Hát kérném szépen, hogyan hat ez az országokra és az egyénekre? Az 5 Maastrichti stabilitási kritérium a következő. Az első, hogy az inflációt szorítsák le, és tartsák alacsonyan. És a konkrét kritérium pedig úgy hangzik, ugye, hogy a 3 legalacsonyabb inflációjú ország átlagát vegyék, és azt legfeljebb 1,5%-kal haladhatja meg bármelyik ország. Tehát azért hozták meg ezt így, hogy ha a 3 legjobb ország teljesítménye javul, akkor javuljon a többieké is, de ha romlik a gazdasági helyzet, és a legjobb országok se tudják produkálni, például válság idején a már elért inflációt, akkor legyen egy kis mozgástér. De mégis ez nagyon fontos, ennek a betartása, és az inflációt valóban sikerült a Maastrichti kritériumok bevezetése óta, amit úgy neveznek, hogy gazdasági és monetáris unió, és 1999-től vezették be az eurót is számlapénzként, és 2002-től van készpénzként is. A második kritérium, hogy az államháztartás hiánya legfeljebb az éves bruttó hazai termék 3%-a lehet. Tehát 3%-osnál nagyobb hiány ne csináljon egyetlen ország sem, mert azzal megnehezíti a saját helyzetét is, és rontja az Európai Unió stabilitását. Hát ezzel szemben éppen ezt a kritériumot sértik meg a leginkább, de immár nem Kelet- és Közép-Európában, hanem Nyugat- és Dél-Európában. Franciaországban is és Olaszországban is az államháztartási hiány, tehát a költségvetés deficitje 4-5%, nagyon sokszor, néha még ennél is több, Görögországról nem is beszélve, ahol a válság éveiben 10%-ot is meghaladó államháztartási hiány volt. Csak emlékeztetnék arra, hogy sajnos 2010 előtt, 2008-9-ben a magyar államháztartási hiány is hasonló értékeket produkált, tehát innen kellett leszorítani hosszú és felelősségteljes munkával 2%, 2,4%-ra, úgy, hogy ebben már az adósság fizetésünk is benne van. Tehát a 2010-es években ebből a szempontból a költségvetés nagyon jól alakult Magyarországon, ami lehetővé teszi azt, hogy több pénz maradjon más célokra, ezen felül tartalékokat képezzen az ország, hát ez ugye nagyon fontos a gazdaság biztonsága szempontjából, és mindnyájunk helyzete szempontjából, és hogy a leszorított hiányt ne engedjük ismét megnőni. Ilyen szempontból a kelet-közép-európai országok, a visegrádiak, és örömmel állapíthatjuk meg, hogy Magyarország is a költségvetés szempontjából nagyon fegyelmezett politikát teljesít, tehát igenis teljesítjük a Maastrichti kritériumokat ebből a szempontból. A harmadik ebből következik, mert ha évről évre van hiány, akkor ebből összegyűlik egy adósságállomány. És hát az összes adósságra azt találták ki számítások szerint, hogy minden ország összes adóssága ne legyen több, mint az éves GDP 60%-a. Ezt nagyon kevés állam tudja csak betartani, még Magyarország sem tartozik ezek közé az országok közé, de nagyon jó úton haladunk e felé, a korábban 2010-es évek első felében Németországban is 80% fölött volt az államadósság. Ők sikeresen leszorították, hát ugye pénzügyi erejük és nagy tőkebevételeik révén, és Magyarország 84%-ról immár lényegesen 70% alá szorította le adósságállományát, amely még a nehéz időkben is csökkent. Ez azért nagyon jó hír. Most ez egy a közgazdászok vagy elmélet iránt érdeklődőknek, ugye ez statisztikailag érdekes, mert a mindenkori összes adósságot vesszük, és azt viszonyítjuk az egyéves, az adott évi GDP, ugye önök már tudják, bruttó hazai termékhez, és annak a 60%-a. Na most hát ez egy hibrid mutató, de mégis indokolt, mert arra figyelünk, nagyon egyszerű arra figyelni, hogy mennyi az összes adósság, és hogy a, konkrétan, ha a bruttó hazai termelés értéke nő, akkor adott adósság kisebb terhet jelent százalékosan, és ténylegesen is. A negyedik kritérium, ez egy kicsit bonyolult, a hosszú távú bankközi kamatlábra határozták meg, tehát röviden szólva, hogy a kamatok ne legyenek magasabbak, mint a három legstabilabb ország átlaga, és ezt legfeljebb 2%-kal haladják meg. Kérném szépen, miért olyan fontos ez a látszólag elvont dolog? Mert hát ha egy ország több kamatot ajánlana, akkor mindenki odavinni a pénzét, hisz szabad a pénzáramlás. És így, ha bármelyik ország magasabb kamatot nyújt, akkor egyetlen nap alatt eltűnnének az országokból a megtakarítások. Ez persze egyik ország se hagyhatná, tehát akkor egy kamatemelési háború bontakozna ki, ami mindenkinek rossz lenne. No, ezt a kritériumot sokkal több ország tudja betartani. Ehhez az is hozzájárult, hogy ugye létrehozták az európai központi bankok rendszerét, és ezáltal egy közös kamatpolitikát dolgoztak ki. A kamatok ma általában a betéti kamatok alacsonyak az Európai Unióban, a hitelezési kamatok viszont sokkal magasabbak, hát ezt tapasztaljuk Magyarországon is. Ez azért egy jelentős problémát jelent a betéti és a hitelezési kamatok közötti szakadék. Hát tudnilik, hogy a betétes túl keveset, alig valamennyit, 0,5%-ot kap a pénzért, ha beteszi, még akkor is, ha leköti a bankba, és ha hitelt vesz fel valaki, az pedig jelentősebb terhet jelent. És hát utána, amikor visszafizetik a hitelt, akkor ennyivel kevesebbet tud fogyasztani a hitelfelvevő is, vagy vásárolni, de még az is probléma, hogy ezáltal zsugorodna a piac, hiszen kevesebbet tudnak költeni. Ezt viszont az újabb és újabb hitelkihelyezések ellensúlyozzák, sőt, nagyon gyakran túl sok hitel áramlik a gazdaságokba, az állam, a vállalatok és az egyének is gyakran jelentős hitelfelvevők. Az ötödik kritérium és utolsó kritérium, hogy az euróövezethez, a közös pénzhez való csatlakozás előtt 2 évig a nemzeti valutát fix árfolyamon kell tartani, tehát nem lehet sem leértékelni, sem pedig felértékelni. Ezzel kell bizonyítani azt, hogy az adott valuta képes egy stabil árfolyamot tartani az euróhoz képest. Persze ezt nagyon jól meg kell választani ennek az időpontját és a mértékét is, hogy mit lehet, milyen gazdasági erővel, pénzügyi erővel rendelkezünk, és mit tudunk rögzíteni, milyen árfolyamot, mert utána ez határozza meg az átváltást az euróra, és az országoknak a helyzetét is, hogy a béreink mennyit érnek, mennyit ér a vásárlóerőnk, és az egész vagyonunkat is, ugye, ha euróban számítva, akkor a forintot milyen módon számítják át euróra. Tehát ez közvetlenül fogja érinteni, ha és amikor belépünk az övezetbe. A jelenlegi magyar és felelősségteljes elemzők többsége és a felelős hatóságok is azon a véleményen vannak, és vagyunk, hogy nem érdemes idő előtt belépni az euróövezetbe, először zárkózzunk fel amennyire lehet, és akkor egy jó pozícióban, egy erősebb forinttal jobban beléphetünk, jobb helyzetbe kerülhetünk, és ugyanakkor az eurónak is stabilizálódnia kell, mert valójában ugye az euróhoz tartoznak az instabil, problémás Görögország, Olaszország, Spanyolország, amelyeknek az óriási adósságállománya és hiteltartozásnak az egyéb negatív következményei sújtják őket. Tehát erősödjön meg az euró is, kerüljön erős pozícióba a forint is, és akkor ez lényegileg egy politikai döntés kérdése. De nagyon helyes, hogyha párhuzamosan lehet használni, mint ahogy jelenleg is, mindenki köthet üzletet euróban is, forintban is, mindenkinek lehet számlája euróban is, forintban is, tehát ilyen szempontból a két valuta párhuzamos használata nagyon is helyes, hasonlóan gondolják ezt a cseh és a lengyel barátaink is a visegrádi országok közül. Egyébként az a jelenség, azt tapasztaltuk az elmúlt évtizedben végig, hogy Szlovákia jó időben vezette be az eurót, de ezen különösebben se nem nyert, se nem vesztett, és a tényleges gazdasági fejlődéstől függött Lengyelország és Csehország helyzete is. Vagyis a reális gazdaság az áruk, szolgáltatások tényleges növekedésétől függ a pénzügyek nagy mértékben. Ha végig gondoljuk ezeket a kritériumokat, akik érdeklődnek a pénzügyek iránt, akkor még egy dolog felmerül, hogy a fizetési mérleg nem szerepel a kritériumok között, holott ugye, ha a fizetési mérleg pozitív, több pénz áramlik be, mint amennyi ki, akkor hosszú távon, ha ez jól alakul, akkor az ország is erősödik, és ennek a fenntartása sok pozitív tendenciát jelenthet. Érdekes, hogy ezt viszont nem vették be a kritériumok közé. Na most ennek kapcsán a gazdaságpolitikai prioritásokat, ha számba vesszük, akkor négy fő hangsúlyos célt kell követni a gazdaságpolitikának. A reál növekedés, áruk és szolgáltatások értékének növekedése, másodszor a fizetési mérleg egyensúlya, harmadszor a foglalkoztatottság növelése, minél teljesebb foglalkoztatottság elérése, és a relatív árstabilitás, azaz a minél alacsonyabb infláció. Hát ez következik a kritériumokból. Milyen szempontokat szükséges még a fejlesztésnél figyelembe venni? Hát először is ugye az egészségügyet, és az egészségügynek a javulása, javítása egyben kihat az egész gazdaság helyzetére, hát különösen fontos ez ugye napjainkban, járványok és járványveszély idején, és ennek a pozitív és nagyon jó kezelése, amely elsősorban az emberi életek szempontjából, és utána a gazdaság szempontjából is nagyon fontos. Az oktatás fejlesztése éppen az oktatásnak a hosszú távú pozitív hatásai miatt, hogy a válság vagy recessziós helyzetben, válságközeli helyzetekben is az oktatás jelenti azt a szilárd és konjunkturálisan kevésbé ingadozó pontot, amely a kitörés, az előretörés egyik kulcskérdése lehet. És hogy a szellemi tőkének, a humán tőkének milyen nagy szerepe van, arról már beszéltünk, és későbbi előadásokban is szeretnék erről beszélni. Aztán a környezetgazdálkodás. Látjuk, hogy a világban számos környezeti katasztrófa és környezeti probléma kiéleződése mennyire hangsúlyossá teszi azt, hogy az egyénnek, a vállalatoknak és az államnak megfelelő szabályozás révén és jó beavatkozás révén olcsóbb a károkat megelőzni, mint reparálni. Az infrastruktúra pedig gazdaságpolitikai és pénzügyi szempontból is azért kerül előtérbe, mert egyre inkább az infrastruktúra jó működése kihat az életszínvonalra, kihat a szállítás révén a gazdaság fejlődésére, a gazdaságosságra, szállítási közlekedési költségek révén, és az infrastruktúra korábban ugye döntően csak fizikai volt, most egyre inkább a komputertechnika révén megspórolható a fizikai utazás azáltal, hogy a komputeren elektronikusan lehet nagyon sok mindent elintézni. Az utak, vasútvonalok ugye olyanok, mint az emberi testben az erek, amelyek folyamatosan szállítják a vért. Ezért ezek karbantartása és fejlesztése napjainkban szemünk előtt derül ki, hogy mennyire fontos. Na most a növekedés és stabilitás a gazdaságpolitikában egyszerre jelentkezik. A stabilitás, ez egy fontos részcél, de a másik párhuzamos cél az, hogy megfelelő fejlődést biztosítani a gazdaságban, azaz növekedés, de ugye növekedésen mi már többször megbeszéltük, hogy mindig egészséges, kiegyensúlyozott fejlődést értsünk. És hát, ha egy épületre gondolnánk, ha nem megfelelő alapokon áll, akkor akármilyen bővítés lehet rajta végezni, a ház összedől, ugye a Bibliában is van ez a példa, hogy sziklára kell építeni a házat, és a másik, hogy a sziklára alapra építve egy jó, stabil alapon jó épületet lehet felhúzni, tehát ez is hosszú távú kihatásokkal jár, és a pozitív fejlődés alapja. Nézzük meg ezeknek a megbeszélt tényezőknek az alakulását konkrétan az Európai Unióban, és hangsúlyosan Magyarországon. Az Európai Unióban is, és Magyarországon is örvendesen leszorították az inflációt, de Görögország, Olaszország és Spanyolország nagy nyomást jelent az instabilitása révén. A költségvetési deficit stabilan tartása elsősorban a visegrádi országokban és Kelet-Közép-Európában javítja ezeknek az országoknak a pozícióit, köztük a miénket. Az adósságállományt 70% alá szorította le Magyarország, ez különösen akkor értékelendő, hogyha Görögország 170%-nál nagyobb, Olaszország 150% körüli, és Franciaország is 100% körüli adóssággal rendelkezik. Vagyis majdnem annyi az adósságuk, vagy ezekben a felsorolt országokban még több, mint az egész éves termelés. Hát értjük ennek az abszurditását, és ennek fényében annak a jelentőségét, hogy Magyarország és Közép-Európa leszorítja és csökkenti adósságát, hogy több maradjon belföldi felhasználásra. A kamatláb terén Kelet-Közép-Európában, de Európa szerte, az alacsony betéti kamatok és a magas hitelezési kamatok jelentenek problémát, ahogy már említettem. Ez azért fontos mindnyájunk mindennapjaiban, mert csak akkor érdemes megtakarítani, hogyha reál kamatot, tehát az infláció fölötti hozamot, nyereséget tudunk elérni. Na most kérném szépen, hát ugye nagyon jól tapasztaljuk, hogyha számlán tartjuk a pénzünket, akkor az alig vagy semmit sem kamatozik. Ezért érdemes a megtakarításokat tartós befektetésekbe fektetni. Kérem szépen itt egy gondolat csak, hogy a Magyar Állampapír Plusz nagyon jó, mert előre kiszámítható kamatokat kínál. A Magyar Állampapír Plusz esetében kiszámíthatóan tudunk több évre kalkulálni a rögzített kamatokkal. A prémium állampapír viszont az infláció fölött nyújt garantáltan bizonyos hozamot, tehát ha az infláció emelkedik, akkor a prémium állampapír tulajdonosai biztosak lehetnek abban, hogy a változó kamat mellett az infláció fölött fognak mindenképp nyereséget realizálni. A pénzromlásról még valamit nagyon röviden, ugye hát az egyik az, hogy az árfolyamok romlása nagyon sok problémát jelent Közép-Európában is, de Magyarországon is. Itt lényegileg arról van szó, hogy az euróhoz képest hosszabb távon a forint, az zloty és rendszerint a cseh korona árfolyama is romolni szokott. De leginkább a forint, ugye a nyáron az egy évvel ezelőtti 320-325-ről 350-355 forintra is romlott az árfolyam, ennyivel többet kell fizetni egy euróért. Na most ez akkor is érint minket, ha nem megyünk külföldre, mivel a magasabb árak megjelennek az importárakban, többet kell fizetnünk az áruházban, az üzletláncolatokban, helyből átárazzák, egy euróért 10-15%-kal többet is kérnek. Úgyhogy ez egy automatikus többletbevétel a külföldiek, a külföldi szállítók számára. Még egy dolog van, ugye, hogy az átlagos inflációnál jóval többet tapasztalunk az élelmiszeráraknál, az elmúlt években pedig a különösen a lakásárak nőttek meg robbanásszerűen. Vagyis, hát ha az átlagos infláció felett az élelmiszerek megdrágulnak, az különösen a bérből, fizetésből élőket és a kisnyugdíjasokat sújtja. Ezért lenne nagyon fontos, hogy minél inkább növeljük és stabillá tegyük a hazai élelmiszertermelést és a hazai kínálatot, másrészt pedig törekedjünk vásárlóként is a magyar termékek vásárlására. Kérném szépen, a Az elmondottakból is következik, hogy mennyire fontos az, hogy a makroszintű, tehát nemzetgazdasági folyamatok jól menjenek, és a mikroszintűek a vállalatiak, és számunkra pedig a legfontosabb, hogy egyénként hogyan alakul a jövedelmünk, a vásárlóerőnk és a fogyasztásunk. Ez nagyban függ az áraktól. Két kulcskérdés merül fel mindannyiunk számára a mindennapokban. Miért drágul nagyon sok termék és szolgáltatás ára átlagon felül? Miért van ez így? És a másik szembeötlő kérdés, ami ezzel szorosan összefügg, miért romlik a forint, miért romlik nemzeti valutánk olyan drámaian hosszabb távon is? Mind a kettő súlyos kérdés mindnyájunk számára. Az átlagon felüli drágulásnál az tapasztalható, hogy mindenki igyekszik kihasználni az áremelési mozgásterét. Magyarul annyiért adja az árut a piacon, amennyiért még megveszik. Na most ezzel nagyon sokan és nagyon sok esetben visszaéltek és visszaélnek. Jól tudjuk, hogy a Fogyasztóvédelmi Hivatal igyekszik ennek gátat szabni az ellenőrzések és bírságok révén is. De a helyzet az, hogy nagyon gyakran kényszer helyzet áll elő. Például egy átlagon aluli gyümölcstermés esetében a gyümölcstermelők azonnal tudják a szezonális árakat emelni. És látjuk, hogy ezt messze az infláció fölött meg is tették. A másik persze, hogy a romlandó áruk esetében ők is nagy kockázatot vállalnak, hiszen a fonnyadt gyümölcsöt, vagy éppen fonnyadt virágot nem veszi meg senki. Tehát ez az átlagon felüli kockázat jelenléte a piacon. Ez is befolyásoló tényező. Befolyásoló tényező az is, hogyha a bér és egyéb jövedelmek nőnek. Hát egyrészt azért, mert a kereskedő, pláne ha alkalmazottai is vannak, igyekszik beépíteni az árakba a bérek növekedését és egyéb költségeinek a növekedését. Tehát a bérek növekedése az egyik oldalon egy nyomást jelent az ár növelésre is, és ezt akkor megteszik, hogyha erre módjuk van. Aztán a fogyasztói kereslet, hogyha valamiből az emberek szeretnének bespájzolni, vagy úgy érzik, hogy jövőben tovább drágul, akkor az a paradoxon áll elő, hogy hiába drágult az ár, mivel arra számítanak, hogy a jövőben még drágább lesz, így az emelt áron is megveszik. Ezzel persze tovább hajtják fel az inflációt. Aztán az élelmiszer fronton két dolog is szerepet játszik. Az egyik, hogy az árakban 20% a nyerstermelés áraránya, és 80% a továbbfeldolgozás, kereskedelem, szállításnak a költsége. És egyben a haszna is. Vagyis az élelmiszerek árát 80%-ban a tiszta mezőgazdasági termelésen kívüli továbbfeldolgozás és értékesítés határozza meg, és bizony éppen az értékesítési láncolat nagyon nagy hasznot tesz rá, nagyon centralizált, hiszen néhány óriás cég uralja a piacot. Tehát itt is a helyi termelés, a helyi feldolgozás és értékesítés nagy szerepet játszhatna ennek a csökkentésében. A másik az import. Ugye, ha romlik a forint, akkor ami eddig 320-szal árasztak be egy 1 eurós terméket, most 355-tel, vagy éppen 360-nal, ez nagyon is ingadozik. Az ingadozás csak részben fakad reális tényezőkből, nagyrészt spekulációból fakad. Magyarul a külföldi multik abban érdekeltek, hogy Magyarországon minél több profitot érjenek el és vigyenek ki az országból. Ezt meg is teszik. És hogy az ő otthon előállított változatlan 1 eurós termékükért itt Magyarországon minél több forintot kapjanak, amelyeket aztán visszaváltva nagyobb haszonhoz jutnak. Hát itt megint a magyar termelés ösztönzése a járható utak egyike, magyar munkahelyek és magyar beruházások révén, és hogy ahol lehet, indokolatlanul megdrágított külföldi termékeket, hát lehetőleg korlátozottan vásároljunk. Pontosan indokolatlanul megdrágított külföldi termékeket, ha lehet, ne vásároljunk. Az árfolyam még nehezebb probléma, hiszen az említetteken túl a spekuláció játszik óriási szerepet. Vagyis, ha több pénz áramlik be Magyarországra, több eurót hoznak be az országba, például turizmus révén, vagy éppen a vállalatok a beszállított termékeik révén, vagy a külföldi beruházók hoznak be eurót Magyarországra. Ez nagyon pozitív tény, ugye, hiszen növekszik a deviza beáramlás. Igen ám, de ezt a devizát átváltják forintra, és utána ezáltal megnő a forint pénztömeg a piacon. Tehát itt megint a forintnak a kereslet kínálata játszik nagy szerepet. Na most akkor, amikor a forint iránt támasztanak keresletet, akkor ezáltal erősödik a forint, de bizony, amikor kiviszik a pénzt az országból, és a forintunkat átváltják euróra, akkor sok cég és sok turista a forintjáért eurót vásárol, ezáltal növeli a forintnak a kínálatát, és több eurót igényel, és ezáltal szintén tápot ad, hogy romolhasson a forint a kereslet-kínálat törvényei alapján. És van egy nagyon szomorú világszerte tapasztalt, tehát nem csak a forint esetében, egy devizaspekuláció, hogy sokan az árfolyamok manipulálásával akarják meggyengíteni a közép-európai országok valutáit, köztük igen erősen a forintot is, hogy ebből spekulatív nyereséget szerezzenek és vigyenek ki az országból. Vagyis nagyon sok olyan devizaátváltási ügylet van, amely mögött nincs is valóságos áru vagy szolgáltatás áramlás. Nem is tudunk a mindennapokban róla, csak a statisztikák összesítésekor, viszont a mindennapjainkat súlyosan és negatívan érinti. A válság utáni fejlődés átértékelést igényel az egyén, a családok és az állam számára egyaránt a követett magatartás, a gazdasági magatartás szempontjából. Kiemelném nagyon jó családpolitika szerepét, ez fontos szerepet játszik abban, és pozitív hatásai révén előre lendíti a gazdaságot. Konkrétan a legutóbbi intézkedések, hogy a csecsemők 6 hónapos koráig az édesanya korábbi teljes fizetését kapja, és nettó még többet is, mert nem kell TB-járulékot fizetnie a gyermek 6 hónapos koráig. A 3 gyermekesek és annál több gyermekeseknek a kocsi vásárlásához nyújtott támogatás, a több gyermekesek lakáshoz jutásának erőteljes progresszív támogatása, és a mindenki számára immár ingyenes tankönyv nagyon sokat jelent, minden szülő tudja, hogy szeptemberben mennyire megnőttek a kiadások, amelynek egyik legfontosabb tétele ugye a tankönyv volt. Magyarország nagyon fontos, pozitív példát mutat abban, hogy az általános iskolától a középiskolán át az érettségig mindenkinek ingyen juttat tankönyvet. Ez is egy pozitív példa a bizalom, a kiszámíthatóság erősítésére és arra, hogy a nagyobb tudás és remélhetőleg a nagyobb emberség együtt előre viszi hazánkat egy erkölcsi, szellemi, gazdasági megújulásban. Ezt szeretnénk szolgálni a Mária Rádió műsoraival. Köszönjük szépen támogatásukat, küldött adományaikat, amelyel hozzájárultak és hozzájárulnak a Mária Rádió működéséhez. Mindennapi feladatunk, hogy a Jóistenre, önmagunkra, egymásra találjunk. Ez a mindennapi feladatunk. A Jóisten áldása kísérje életüket, munkájukat. Köszönöm szépen a figyelmüket!
Az embert szolgáló gazdaság, keresztény szemmel gazdasági kérdéseinkről. Dr. Kőrös István közgazdász műsorát hallották.